A telefonnál velünk van Boldog Gusztáv, a Körösmaros Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület felügyelője. Megjelent az első gólya a Körösmaros Nemzeti Parkban. Nem tudom, hogy mikorra várhatóak egyébként ilyenkor tavasszal, mely az az időszak, vagy mikor van az az időszak, amikor megszoktak már érkezni a költöző madarak?
Hát március közepére azért már várjuk, hogy ezek a madarak megjelenjenek, és akkor általában már itt is szoktak lenni, legalábbis az előörsök, de ez sem kifejezett ritkaság, hogy már február legvégén egy-egy példány már megérkezik.
Ilyenkor nektek van-e valamilyen kifejezett feladatotok a költöző madarak fogadásával kapcsolatban?
Hát a természet úgy van kitalálva egyébként nagyon ügyesen, hogy teljesen automatikusan önműködő módon szabályozza saját magát. Mi igazából a folyamatokat követjük, figyeljük, monitorozzuk az eseményeket, és hogyha esetleg a tendenciában bármiféle változás van, tehát mondjuk egyes madárfajok állománya lecsökkent, kevesebb tér vissza, vagy éppen felszaporodik, akkor ebből messzebb is tudunk következtetni. De a gólyáknál úgy tűnik, hogy ilyen problémák nem adódnak, eddig még mindig rendben hazaértek. Igazából a feladatunk talán az, hogy a fészkelőhelyeket biztosítsuk, mire megérkeznek a gólyák, tehát ezekben a napokban március 15-ével végződően az áramszolgáltatókkal közösen a gólyafészkeket, amelyek mondjuk olyan villanyoszlopokra épültek, ahol közvetlenül veszélyeztetik egyrészt a gólyák az áramszolgáltatást, másrészt az áram a gólyákat. Ezeket a fészkeket magasítóval látjuk el, és felemeljük a vezetékektől egy méter magasságba. Tehát ez a feladat van most itt előttünk, de ez is egész egy új ütembe zajlik.
A gólyákat egyébként tudjátok úgy követni, hogy mondjuk egy-egy példány hol fészkel, esetleg hova tér vissza? Tehát ebbe belelátok valamennyire?
Igen, hát a módszer az adott. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület koordinálja általában a madárjelöléseket, többféle jelölési módot is használnak a szakemberek. Hát a legbeváltabb, leggyakrabban használt és a legrégebben használt az a madárgyűrűzés, amikor egy kis fémgyűrűvel látjuk el a madarat. Ehhez nyilván a gólya esetében fiókakorban tudunk hozzáférni a kis madarakhoz, és a madár halálával jutunk ismét a gyűrűhöz. De vannak olyan módszerek is, amik hát szerencsére a madár életben tartása mellett, vagy élete mellett is ad információkat. Az egyik egy olyan madárgyűrű, ami olvasható, tehát bárki, hogyha valaki lát egy gólyafészken egy olyan madarat, hogy a lábán valami furcsát lát, ezek általában távcsővel leolvasható madárgyűrűk, és azokból a kódokból, amiket leolvasunk, abból lehet következtetni a madaraknak a történetére, illetve most már a legkorszerűbb eszköz az pedig a műholdas jeladók, amik folyamatosan adják az információt a madár hollétéről, tehát ez eléggé drága technika, úgyhogy 10 alatti azoknak a gólyáknak a száma, amelyek jelenleg is aktívan hordják ezeket a kis puttonyokat a hátukon, és adják az információt.
És mik a tapasztalatok? Egyébként a gólyák azok rendszeresen ugyanoda térnek vissza, vagy változtatják azért a helyzetüket?
Azt már régen tudjuk, és ez már a madárgyűrűzések is adtak erre információt, tehát már a műholdas eladók előtt is az világos volt, hogy nem feltétlenül csak egy helyen találnak a gólyák. Általában ez mindig az Afrikában, Közép-Afrikában uralkodó időjárási viszonyok, táplálékviszonyok határozzák meg, hogy meddig keresgélik a gólyák a telelésre optimálisnak számító helyeket. De most a műholdas eladóval megjelölt gólyák közül is, talán a mostanra már mindenki ismeri Bárót, aki másik ilyen nagyon korai érkezésű gólya volt, és egy ilyen kis eladót hordott magával róla, már kiderült, hogy egyszerűen nem vonul el Afrikáig, hanem Kis-Ázsiában megtorpan, és ott is megtalálja azokat a feltételeket, ahol ő át tud terelni, és ez a gólya is ezért tért vissza nagyon korán, mert hogy egy ilyen közeli telelőhelyről indult, valószínűleg ez a mi szabad kigyorsan látott gólyánk is egy ilyen közeli telelőhelyről érkezhetett.
A gólyák úgy tűnik, hogy egyedül költözködnek, tehát ilyenkor egyedül vonulnak?
Nem, az elvonulás is egy nagy sereges gyülekezés előzi, meg illetve a visszavonulás is valahogy így zajlik. A gólyák azok legalábbis a közép-európai állomány, ez a Boszporuszon keresztül érkezik, tehát ott van neki egy olyan hosszabb víz fölött vezető útja, ahol a Boszporusznak a déli oldalán seregesen összegyűlnek, és ott a kedvező időjárást kihasználva, és speciális vonulási módot használva, úgynevezett termékeléssel a felszálló légáramat fölemeli őket egészen nagy magasságig, és a tengerszorosok fölött, a nagyobb vízszerek fölött pedig át tudnak siklani. Egy ilyen nagy termetű madárnak nem biztos, hogy előnyös lenne, hogyha folyamatos száncsapással kellene előre jutnia, és ő ezt a stratégiát használja. És ahogy ez az időjárási feltétel adottá válik a Boszporusznál, akkor hullámokba érkeznek át az európai régióba, és úgy ilyen hullámokba is érkeznek. Aztán azt mindenki meg is figyelheti, hogy általában mindig 1-2-3 hullámban érkeznek meg ezek a madarak.
A Körösmaros Nemzeti Parkban körülbelül hány gólya szokott tanyázni ilyenkor, amikor nyilván itt vannak Magyarországon?
Hát A mi régiónkban durván 500 fészkelő párt tartunk nyilván, ez az időjárástól függően változhat valamennyit. A tendencia azonban limitált, tehát maga az állomány az limitált, nem is annyira a fészkelő helyekben, hanem a táplálkozó és pihenő helyeknek a kiterjedésében, méretében, eloszlásában. Tehát, hogy egészen különleges esetekben belvárosi fészkelőhelyek is kialakulhatnak, akár Békéscsaván is többiet ismerünk. Tehát a fészkelő helyre nem igényes a madár, viszont ennek az a feltétele, hogy a város környékben olyan gyep területek legyenek, vízállások, vagy akár kaszálók, lucerna kaszálók, hol a táplálék állataikat megtalálják.
És ilyen tendenciák tekintetében, amit ugye te is említettél, nem nagyon van változás? Tehát körülbelül ugyanannyi gólya jár ide-vissza Békés megyébe, vagy akár a környékünkre?
Hát igen, igen. Egészen addig, amíg ezek a táplálkozóhelyek drasztikusan nem csökkennek, vagy nem emelkednek, addig ez a változás ez nem várható, tehát nagyjából a fészkelőhelyek azok egységesen lefedettek, és úgy tűnik, igen, hogy ez az állomány ez stagnál. Voltak kisebb-nagyobb hullámvölgyek, de ezeket a madár szépen ki tudja kompenzálni. Most egy gólya, hogyha mondjuk 3 fiókát kiröptet egy évbe, akkor az állomány szépen lassan, de utána pótlódik, ha esetleg van egy hullámvölgy, hogyha 1-2 év alatt visszapótlódik az esetleg kieső állomány.
De ezt úgy ti meg is tudjátok figyelni, vagy volt is már erre példa, hogy mondjuk, hogyha bekövetkezett egy ilyen hullámvölgy, akkor utána valóban a szaporulat is növekedett?
Igen, a Madártani Egyesület, és ebben Békés megye szinte élenjáró, tehát évtizedek óta, 2-3 évtizede folyamatosan naprakész információkkal van ellátva, ezeket begyűjtjük a lakosság bevonásával is, a gólyállományok változásával kapcsolatosan, tehát tudjuk azt minden egyes évben, hogy hány fészket foglaltak el a madarak, abban hány fióka kelt ki, hány repült ki, tehát ezek az információk, ezek zsebben vannak tulajdonképpen, be vannak gyűjtve, és ezeket aztán mindenféle statisztikai módszerekkel a szakemberek elemezhetik, és ezekből szépen látszik az állományváltozás is.
Nyilván ugye a gólyákat is, ahogy te is mondtad, figyeli a lakosság, folyamatosan várja őket haza. Melyek azok a költöző madarak, amelyek még esetleg itt a közeljövőben visszatérhetnek?
Igazából minden madárfaj ezt a koratavaszi időpontot szereti megcélozni, de nyilvánvaló, hogy a ház körüli madarakat, ezeket sokkal jobban ismerjük, jobban észreveszik a jelenlétüket, ezek közül a fecskék természetesen kitűnnek, hogy akár már csak a gyerekkori olvasmányaink miatt is. Tehát a gólya és a fecske az mindig kitüntetett helyzetben van. Tehát Magyarországon kb. 370 madárfaj él, és ennek az öme azért vándormadár, csak nem az ember közelében töltik a mindennapjaikat, ezért talán kevésbé figyelhetők meg. De az utóbbi években, évtizedben mondjuk a házi rozsdafarkó vagy a szürke légykapó egészen közel költözött az emberhez, ugyanúgy befészkelik a házakban magukat, mint a fecskék mondjuk, vagy talán még bizalmasabban, még zavartabb helyeken is képesek fiókát nevelni. Ezek a madarak is vándormadarak, ők is érkeznek hamarosan. Vannak viszont néhány olyan faj, amely később érkezik, pont a hosszú vonulása miatt is akár. A sárgarigók azok kifejezetten mondjuk a májusnak a vendégei, tehát május 1-jével szoktak általában érkezni, itt az, amikor már április végén is sárgarigókat lehet megfigyelni, ők inkább májusban érkeznek.
A lakosságnak esetleg lehet-e valamilyen feladata itt a költöző madarak, vagy egyáltalán csak a madarak tekintetében, tehát például akár etetők feltöltése, vagy a lakóhelyük kialakítása, tudsz-e esetleg ilyen tanácsot adni?
Hát az én véleményem az, hogy a lakosság akkor jár a leghelyesebben, hogyha a természetnek a folyamatait megpróbálja zavartalanná tenni, tehát nem beavatkozni a természetnek a láncolatába. Mindenféle ilyen mesterkedés, amit akár még látszólag is a madarak érdekében tesszük, az is lehet, hogy éppen nem az ő érdekeiket szolgálja. A téli madáretetés is egy olyan dolog, hogy az emberek a saját kedvükre természetesen etessék a madarakat, csalják az ablakuk elé az állatokat, mert egy kedves tevékenység, de tudni kell, hogy a télnek van egy olyan szelekciós szeret, hogy a gyengébeket kivonja a forgalomból, és az állományokat erősíti. Tehát ad abszurdum végső soron ezzel is inkább kárt okozunk, még ha ezt időzőjelesen is mondom. Tehát nem nagyon kell ezekbe a folyamatokba beavatkozni. Arra kell nagyon figyelni az élőhelyeket, azokat megőrizzük, természetközeli vagy természetes élőhelyeket fenntartsuk. Én a saját kertemben például bokrokat ültetek, hogy a madarakot fészkelni tudjanak, de nem próbálok meg olyan folyamatokat gerjeszteni, amik esetleg az állomány változásával is járhatnak.
És esetleg a Nemzeti Parkban a madarakon kívül milyen állatfajok adnak nektek esetleg valamilyen munkát, vagy nálatok is inkább csak ez a jellemző, hogy megfigyeltek és jegyzeteltek?
Ez abban az esetben jelent nekünk csak munkát, ahogy említettem is, amikor valamiféle tendencia változás van, tehát jó, valamelyik fajnak az állománya drasztikusan csökken például, akkor azt meg kell vizsgálnunk, hogy az annak milyen okai lehetnek, és ezeket az okokat meg kell oldanunk. Például ez van a ragadozó madarak esetében is, hogy a kerecsen sólyom az egy eléggé szimbolikus magyarnak is érzett madár. Ez madárnak is az állománya annyira lecsökkent mindenféle okok miatt, hogy bűfészkek kihelyezésével kellett gondoskodni arról, hogy az állomány legalábbis életben tudjon maradni. Tehát a Magyarország magyarországi Kárpát-medencei populáció életben maradhasson, ez sikerült is. Ugyanez a helyzet mondjuk a testű ragadozókkal, a sasokkal, ahol a fészkek védelmét szinte egyedileg tudjuk garantálni, hogyha kell, akkor személyes jelenléttel együtt, illetve hát a mindenféle mérgező anyagok kihelyezése elég nagy áldozatokat szed a ragadozó madarak körében, és ezeknek a felkutatása, azoknak a felderítéssel is folyamatosan feladatunk.
Tehát tulajdonképpen a Nemzeti Parkban leginkább akkor a madarak adnak nektek munkát, hogyha jól értem.
Hát a madarak azok egyrészt szemelőt vannak, tehát mindenki talán jobban rájuk tud koncentrálni, és ezt itt a kollégáimra is értem, sőt magamra is, illetve nagy kiváló indikátorok madaraknak, ugye nem mondok ezzel újabb szárnyuk van, tehát meg tudják válogatni azokat az élőhelyeket, amik nekik kedvesek. Sok olyan állatfaj van, ami nem tudja ezt megtenni, ezért ők nem is alkalmasak mondjuk arra, hogy egy területnek az állapotáról közvetlen képet kapjunk. Ahol a madár leszáll, jól érzi magát, táplálkozik, az általában természetvédelmi szempontból egy jó területnek számít, és ahol a madár se jár, vagy csak három napi hidegérelemmel, ott pedig el kell, hogy gondolkozzunk, hogy mi emberek mit tettünk rosszul.
Értem, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.